November 10-e. Ezen a helyen Jézus nem tett nagy csodát, csak itt is, ott is imádsággal és kézrátétellel kisebb bajokat, fejfájást, lázat orvosolt. Pénteken este elment a zsinagógába, és megtartotta a szombati tanítást. Másnap is ott tanított, és még sok mindent elmondott Atya országáról és a benne lévő lakásokról. Ők megkérdezték, miért nem hozott magával semmit abból az országból, és miért ilyen szegényes ruhát visel. Ő mondta nekik, hogy az ország azoknak van fenntartva, akik követik őt. Akik el akarják nyerni ezt az országot, azoknak meg kell szolgálniuk érte. Ő idegen itt, és hűséges szolgákat keres, és hív a szőlőbe. Azt is elmondta, miért építi olyan ideiglenesre a vőlegény házát. Azért, mert az ő követőinek nincs maradandó háza a földön, és nem ragaszkodhatnak a földhöz. Miért építene maradandó házat a testének, amikor az maga is olyan törékeny ház? A lelkük házát kell tisztává tenniük, és templommá szentelniük, és ne szentségtelenítsék meg, ne terheljék túl, és ne tegyék puhánnyá a lélek kárára. Ezzel visszatért az Atya házáról szóló beszédhez. Beszélt a messiásról és annak jeleiről is, hogy a magasból származik, de egyszerű jámbor szülőktől születik, és az idők jelei szerint már itt kell lennie. Hozzá kell igazodniuk, és követniük kell a tanítását. Sok minden tanított a felebaráti szeretetről és a jó példáról. Mondta a vőlegény Szalatielnek, hogy tartsa nyitva a házát, és bízzon abban, amit neki mond, és jámborul éljen. Akkor Isten meg fogja őrizni a házát, semmiét nem fogják ellopni. Az emberek már sok mindent elkészítettek az új házhoz. Szalatielnek már sokkal többje van, mint amennyi szükséges. Az Úr az önzés ellen tanít. Az embernek mindent Istenért és a felebarátért kell tennie. Az emberek itt nagyon egyszerűek és iskolázatlanok. November 12-e. Jézus az itteni emberekkel egyre bizalmasabb. A magvetés képében sok mindent elmagyarázott a házasságról és a mértéktartásról. Az embernek mértéktartónak kell lennie a vetésben és az aratásban, különben csak üres gyümölcsöt szüretel, és égetni való gyomot arat. Elment két olyan családhoz is, amelyek azt tervezték, hogy meg nem engedett rokonsági fokon kötnek házasságot. A fiatalok vérrokonok voltak. Jézus magához hívatta őket, megmondta, hogy tud a tervükről és arról, hogy a házasságot csak a vagyon miatt akarják, és ez nem megengedette. Ők megdöbbentek, hogy Jézus ismeri a gondolataikat, hiszen Jézusnak ezt senki el nem mondhatta, és elálltak a tervüktől. Most is kölcsönös lábmosás történt, és a menyasszony fátylának végével vagy köpenyének szélével törölte meg Jézus lábát. Ezek ketten Jézust a tanítása miatt prófétánál többnek tartották. Megtértek és követték őt, ő pedig elmondta nekik a házassági törvény okát. Én elfelejtettem. Jézus kiment a helységből egy házba, ahol élt egy anyós, aki tisztátalanul vágyakozott a veje iránt, és a felesége akart lenni. A fiút már régóta nyugtalanította anyósának közeledése, bár igazi szándékát még nem ismerte. Az úr, akinek itt is megmosták a lábát, föltárta a fiúnak a veszedelmet, amelyben van, és parancsolta neki, hogy hagyja el ezt a helyet, és menjen építeni Szalatiel házát, amit a fiú meg is tett. Az úr ezután megmosta az ő lábát is. Az anyós, akinek Jézus komolyan szemére vetette vétkét, nagyon elkeseredett. Nem tartott bűnbánatot, tönkre is ment, már nem tudom, hogyan. November 13-a. Ma Jézus ismét a házasságról és a házasságon belüli bujaságról tanított. Beszélt Dávidról, aki a bujaság által, amelyet önmegtartóztatással és vezekléssel féken kellett volna tartania, a bűn mekkora nyomorúságára jutott. Jól lehet, a megtartóztatással az ember nem veszít semmit, csak a tékozlással veszít. Beszélt Mózesről, arról, hogy miért bűnhődött a felesége, és a szövetség ládájáról. Az itt lakók őseinek különleges kapcsolatban kellett lenniük a szövetség ládájával. Kérdezték az urat, hová került a szövetség ládájának misztériuma. Ő azt válaszolta, hogy az emberek annyi mindent mondanak erről, hogy az most meghaladja őket. Már abból is, hogy ez a misztérium nem található, föl kell ismerni, hogy a messiás megszületett. A környékbeliek közül sokan hitték azt, hogy a messiást az ártatlan kisdedek között megölték. A helységtől körülbelül egy órányira kelet felé állt egy nagy nyájtulajdonos árokkal körülvett háza. A gazda váratlanul, nem messze a háztól, a mezőn meghalt. Felesége és gyermekei nagy gyászban voltak. Már előkészítették a temetést, és a család hírnököt küldött a helységbe, hogy a többiekkel együtt az úr is jöjjön el a temetésre. Jézus a három tanítványával, Szalatiellel és feleségével, más lefátyolozott asszonyokkal és férfiakkal délután elindult hozzájuk. Körülbelül 30-an voltak. Holttest a ház előtti nagy lugasban már elő volt készítve a sírvatételre. Ez az ember bűnei büntetéseként halt meg. Pásztorai voltak, akiket elnyomott, ezért elhagyták a vidéket. Egyesek birtokát kisajátította, és egy ilyen jogtalanul megszerzett szántóföldön esett össze, holtan, hirtelen. Jézus a holttest mellett arról beszélt, hogy mit használ neki, hogy a testét, ezt a házat, amelyet el kellett hagynia, gondozta, és annak szolgált. A lelkét a test kedvéért, amely nem fizetett, és nem is fizethetett semmit, adósságba verte. Az asszony nagyon szomorú volt, és mondta, hogy a názáreti zsidó király, ha itt volna, a halottat is fel tudná támasztani. Akkor Jézus mondta, igen, a zsidó király képes rá, de üldözik emiatt, és meg is akarják ölni, pedig ő életet ad, és ők nem akarják elismerni. Erre mondták neki, ha itt volna, mi elismernénk. Jézus azonban próbára tette őket. A hitről beszélt nekik, és arról, hogyha akarnák, elhinnék, és megtennék, amit tanít, a zsidó király segítene rajtuk. Most az elhunyt családját és Szalatielt meg a feleségét elkülönítette a többiektől, és ezeket el is küldte. Csak az elhunyt feleségével, fiával és leányával beszélt. Az asszony az eltávozók előtt mondta neki, Uram, te úgy beszélsz, mint a te lennél a zsidó királya. Ő intett neki, hogy hallgasson, és amikor a többiek, akiket gyöngébeknek ismert, eltávoztak, mondta a jelenlévőknek, hogy ha hiszik a tanítását, követik, és nem fecsegnek, a halott fel fog éledni, mert a lelke még nem ítéltetett meg, hanem ott van testéből való távozása és igazságtalansága helyén a mezőn. Ők szívből engedelmességet és hallgatást ígértek, és Jézus megtett néhány lépést a mező felé, ahol az ember meghalt. Én látomást láttam lelkének állapotáról a halála után. Halálának helye fölött egy körben, egy szférában láttam, amelyben minden vétkének és azok földi következményeinek képét megmutatták neki, és őt egészen betöltötte a bűnbánat. Látott minden büntetést is, amelyeket kapnia kellett volna, és ebben az állapotában képet kapott Jézus elégtételt nyújtó szenvedéséről is. Amikor bánattal eltelve épp be akart lépni a büntetésbe, Jézus imádkozott, és a Názor nevet kiáltva, mert így hívták az elhunytat, visszahívta a testébe. Akkor mondta Jézus a jelenlévőknek, amikor visszamegyünk a házba, Názor fel fog ülni, és élni fog. Én pedig láttam, hogy a lélek Jézus szavára a test fölött lebeg, kicsivé válik, és bemegy a szájába, mire az ember a rovatalon felült. Az emberek lelkét mindig úgy látom, hogy a szív felett ül, és sok szállal kapcsolódik a fejhez. Amikor Jézus most kíséretével visszatért a házhoz, látták, hogy Názor halotti leplében és befáslizott kezekkel ül a ravatalon. Felesége oldotta föl a kezeit, és bontotta ki a lepelből. Amikor a koporsóból kikelt, leborult Jézus előtt, és át akarta karolni a térdét. Az Úr azonban visszalépett előle, és mondta, hogy fürödjön meg, és rejtőzzön el a kamrájába, és ne beszéljen a föltámasztásáról mindaddig, amíg ő el nem hagyta a környéket. Az asszony most a ház egy eldugott sarkába vitte a férjét, az megmosdott és felöltözött. Jézus pedig, Szalatiel és a felesége, meg a három tanítvány ettek valamit a házban, és itt aludtak. A ravatalt a halottas kamrába vitték. Az Úr késő éjszakáig tanított. November 14-e. Reggel az Úr bement a föltámasztott Názorhoz, megmosta a lábát, és intette, hogy ezután többet törődjön a lelkével, mint a testével, és a jogtalanul megszerzett birtokot adja vissza. Ezután kérette a gyermekeit. Isten irgalmasságáról beszélt nekik, amit apjuk megtapasztalt, Isten félelemre intette, megáldotta, és visszavezette őket a szüleikhez. Az anyát is oda vezette az apához, és úgy adta át neki, mint aki szigorúbb és jobb közös életre tért vissza. Jézus ezen a napon még sok mindent tanított a házasságról, mindig a szőlőtő és a magvetés képével. Közben külön odafordult a fiatal házasokhoz, és Szalatélnek mondta, téged feleséged szépsége indított meg, de gondold meg, milyen szép lehet a lélek, hogy Isten a fiát küldte a földre, hogy testének föláldozásával megmentse a lelkeket. Aki azonban a testet szolgálja, nem szolgál a léleknek. A szépség gerjedelmet támaszt, és a gerjedelem kárt okoz a léleknek a bujasággal. A mértéktelen kielégülés kúszó növény, amely elfojtja és tönkreteszi a gabonát és a szőlővesszőt. Ezzel az intelmet újra a szőlő és a gabona termesztésére vitte át, és figyelmeztette őket, hogy két bizonyos kuszó gyomot tartsanak távol a gabonaföldtől és a szőlőtől. Jézus azt is mondta nekik, hogy szombaton Kedarban, az iskolában fog tanítani. Ott hallhatják, hogyan és milyen követéssel részesedhetnek országában. Vasárnap elhagyja ezt a vidéket, és Arábián keresztül elmegy keletre. Kérdezték, miért megy a csillagimádó pogányokhoz. Ő mondta, barátai vannak ott, akik követtek egy csillagot, hogy a születésekor köszöntsék őt. Őket akarja fölkeresni, és őket is meg akarja hívni atya országába, és utat akar készíteni számukra. A következő éjszakát is ebben a házban töltötte. November 15-e. Ma, szerdáról csütörtökre virradó éjszaka Kedarba jöttem, ahol most van Jézus. Útközben találkoztam egy 14-16 éves ifjúval, akinek szülei ágyban fekvő betegek voltak, és ő körül járt a környéken, ahol csak hallotta, hogy Jézus ott van. Szombatra Kedarba jött, hogy hallja Jézust, aki mint egy 50 emberből álló csapattal tért ide-vissza. Csak arra emlékszem, hogy ezzel az ifjúval beszéltem, de nem tudom miről. Később Tituszra változott a neve, és Pál tanítványa lett. Olyan világosan látom őt, mert egy vele rokonságban lévő vértanú erekjéje a közelemben van, akit Fidélisznek hívnak, és akitől sok nevet és történetet megtudtam erről a környékről. Fidélisz Jézus életében még nem született meg, de őseiben már jelen volt itt. Dédapja volt az az ember, akit a feleségével együtt október 25-én Edon mellett Jézus meggyógyított. Benyáminnak hívták, Rút egyenes leszármazottja volt. Ennek a családnak Márk is ismerőse volt, de a születési helye közelebb volt Júdeához. Szílás is ismerte ezeket az embereket. Bámulatosan sok ember volt Kedarban. Akkora tolongás volt, mint Közfeldben pünköstkor. Láttam, hogy Jézus sok beteget gyógyít meg nyilvánosan. Itt is, ott is, ahol feküdtek, csak ennyit mondott, kelj föl, és kövess engem. És azonnal fölkeltek, és egészségesek voltak. Az ámulat és a csodálat olyan fokot ért el, hogyha Jézus vissza nem húzódik, az öröm forradalma tört volna ki az egész vidéken. Jézus figyelmeztette az embereket, és estére a zsinagógába hívta őket. A feltámasztott Názor és felesége nem voltak itt. Názor a feltámadása után a bánattól és megrendüléstől, amit a lelke magával hozott vissza a testébe, nagyon beteg lett. Az Úr a feleségének is adott valami ismeretet lelkének állapotáról. November 17-e. Ma szerdán láttam, hogy Jézus Szalatiellel és a feleségével egy kedari házban a házasságról beszélget. Részletekbe menően intette őket, és megmondta nekik, hogyan kell élniük minden körülmények között, hogy jó szőlőtő legyenek. Tartsák tisztán magukat az érzéki vágytól, és minden házastársi cselekedetnél gondolják meg, miért teszik. Ha a puszta gerjedelem vezérelné őket, a gonosz gerjedelem keserű gyümölcseit teremnék. Óvta őket a túlzásoktól mindenben, imádságra és megtartóztatásra buzdította őket, és arra, hogy őrizkedjenek a bor részegségétől. Beszélt Noéról és a részegség bűnéről. A mennyasszony edény legyen. Parancsolta neki, hogy betegségeiben különüljön el, és foganás után szigorú, teljes önmegtartóztatásban éljen. Beszélt nekik a kölcsönös bizalomról és az asszony engedelmességéről. Ne gyanakodjon, ha látja, hogy másokkal beszél, felesége viszont ne féltékenykedjen, ha másokkal beszélni látja a férjét. De egyikük se adjon okot a másiknak megütközésre. Ne törjenek meg maguk között harmadik hírvivőt, mindent egymás között beszéljenek meg szeretettel. Nagyon szigorúan szólt a merő érzéki vágy kielégítéséről, és a házasságot, és annak beteljesülését, az elesett emberben a jámbor házastársak számára úgy vázolta, mint olyan cselekményt, amelyet a vezeklésnek és a megalázkodás érzületének kell kísérnie. Egyesülésük soha ne történjék imádság nélkül és túlzásokkal, és Istentől kérjék a gyümölcsöt. Az asszonynak mondta, hogy Jámbor Abigail legyen. Mutatott nekik egy helyet a szőlő telepítéshez is. Mondta, a szőlőt kerítéssel kell körülvenni, az ő intelmei ez a kerítés. A szombat előestéjén Jézus beszélt a zsinagóga előjárójával, akit szintén Názornak hívtak, és rokona a föltámasztott Názornak, mert mindketten Tóbiástól származnak. Beszélt Tóbiás történetéről. Közben egész képet láttam Tóbiásról, de elfelejtettem. Tóbiás és Rút utódai itt engedékenységükkel, rendezettségükkel és szelídségükkel tűntek ki az izmaeliták utódai közül. November 18-a. Az Úr egész szombaton nagy tanítást tartott a szőlőtőről, a szőlő körüli falról és kerítésről, a búzaföldről, borról és kenyérről, szövetség ládájáról, egy szűzről és egy buzaszemről, amely ő maga, amelyet el kell vetni a földbe, és életre kell támadnia. Nem értették. Mondta, hogy csak követniük kell, de nem ezen a rövid úton, hanem a hosszú úton, egészen az ítéletig. Beszélt a halottak föltámadásáról és az utolsó ítéletről. Birrasztaniuk kell. Magyarázott a lusta szolgákról, arról, hogy az ítélet úgy jön, mint a tolvaj az éjszakában. A halál minden órában jön. Ők, az izmaeliták, a szolgák, legyenek hűségesek. Melkizedek az előképük volt, az ő áldozata kenyér volt és bor. Benne, Jézusban, az áldozat test és vér lesz. Végül világosan megmondta nekik, hogy ő a megváltó. Ettől sokkal félénkebbek és szégyenlősebbek, mások bensőségesebbek és tüzesebbek lettek. Főként az egymás iránti szeretetre, együttérzésre, örömük és szenvedésük megosztására intette őket, mint egy testnek tagjait. Többet nem tudok mondani, mint ezeket a pontokat, de az egész, amit eddig Jézus tanított, összefüggő egész és gyermekeknek szólóan szemléletes volt a bűnbeesés, az élet továbbadása és a szétszóródás misztériumáról, a választott nép kegyelmi ajándékairól és vezetéséről egészen az üdvözítő szűztől való fogantatásáig, és Krisztusban a mulandó halálból az örök életre való újjászületésig. Az Úr szőlőtőről és búzáról szóló tanítása közben újra láttam magyarázatul az Ószövetség rég elfeledett képeit. Láttam Ábrahám áldozatát, amikor először vonult az ígéret földjére, és Ádám csontjait közben oda tette az oltárra. Láttam, hogy egy angyal valami italt hoz neki, és Ábrahám ivott belőle. És azt is, de ebben nem vagyok biztos, hogy az oltárra is öntött belőle, amitől az áldozat azonnal lángra lobbant. Hallottam, hogy az angyal mond neki valamit, mintha elhozta volna neki azt, amit Ádám a bukásával elveszített. Sűrű folyadéknak látszott. Ebben a pillanatban egy képet láttam. Ábrahám köldökéből vastag, kacskaringós szőlővesző nőtt ki. Alatta állt egy haragos, ragadozó madár, fölemelt fejjel, nyitott csőrrel, mint egy sas vagy bagoly. Mintha el akarta volna nyelni a szőlőtő termését. A madár alatt egy szarvút láttam, amint éppen ugrik, és szarvával a madár begye felé szúr, mintha meg akarná védeni a szőlővesszőt. Az egyszarvú és a szőlővessző fölött körben három szívet láttam. Majd jobbkéz felé a vesszőből egy ág nyúlt ki nagy szőlőfürttel, majd a szőlőtő felett egy arc, fölötte korona, a fölött egy golyó, a golyó fölött kereszt. Amikor később az angyalokat láttam Ábrahámnál, akik Izsák születésének hírét hozták neki, láttam, hogy egyikük Ábrahám keblén a ruhája alá rejt egy misztériumot, ami olyan volt, mint egy puha szellemi test. És most láttam ugyanezt a képet előjönni Ábrahám testéből. De láttam, hogy a szőlőfürt felé finom fény nyalábok sugároznak, csomókat képeznek, és ezekből egy csokor buzakalász nő ki. A kalászok között több arcot láttam, és mintha közülük kettő összeolvadt volna.